Kedves hallgatóink, Cseh István kanonok Putnoki plébánossal Papp Ildikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Játékos kihívásokkal és közösségépítő élményekkel telt a Happy Hét a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskolában. Anyanyelvi vetélkedőt tartottak Miskolcon. Kazinci szépkiejtési verseny volt a Jásznagykun-Szolnok vármegyei kis újszálláson. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Játékos kihívásokkal és közösségépítő élményekkel telt a Happy Hét a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskolában. A programsorozat egy országos egészségvédő kezdeményezés, amelynek elsődleges célja az ivóvízfogyasztás népszerűsítése a gyerekek körében. A diákokat minden nap izgalmas feladatok és vizes akadálypálya várta a programsorozat keretében. A kezdeményezés igyekezett a diákok figyelmét a mozgás örömére, az egészséges életmódra, valamint a rendszeres vízfogyasztás népszerűsítésére irányítani. A vidám pillanatok közben az intézményben már a húsvéti lelki készület is aktívan zajlik. Béres Gáborné Szilviát, az intézmény igazgatóját hallják.
Ezt a hetet nagyon találó néven Happy Hétnek nevezte el az oktatási hivatal, aminek nagyon örültünk, hiszen valóban egy közösséget megmozgató hétről van szó. Minden évfolyam, minden osztály nagyon lelkesen a pedagógusok kreatív fantáziájának érdemeként tudtak részt venni a szenzációsan jó programokon. Nagyon fontos volt, hogy a vízvilágnapjához kötődően mi katolikus keresztény általános iskolaként a teremtett világ értékeire kiemelten hívjuk fel a tanulóink figyelmét, hiszen az éltető víz, a teremtett világ a Jóistentől kapott kincsünk. Minden napra volt egy programunk. Hétfőn az előadás elméleti részére helyeztünk hangsúlyt, hiszen a víz, a víztakarékosság tudatosítása az kiemelten fontos, amire alapoztuk a hét további, a nap további programjait. A kolléganőink közül Gál Andrea kolléganőt szeretnék megemlíteni, aki kreatív szárnyalásának köszönhetően olyan vízvilág tematikus programhetet és dekorációt állított össze, aminek köszönhetően interaktív akvárium a víz alatti világgal ismerkedhettek meg a diákjaink. Itt egy rövid videós vetítés is volt, ami összefoglalta mindazt az ismeretet, és tudatosította a tanulókban, hogy a víz az életünket teljes mértékben átöleli és élteti. Kreatívan megjelenítették tanulóink a vizet, kinek mit jelent rajzpályázatok, alkotói tevékenységek alkalmával, és jött a mozgás, hiszen aktív iskolaként a mozgást is be tudták vonni ebbe a hétbe. Vizes akadálypályák, vizes tandok népszerűsítették ennek a hétnek a fő célkitűzését, ami nagy lelkesedéssel töltötte el a tanulókat. Én lemenet láttam, hogy vizes az aulánk, és megkérdeztem, hogy mit történt. Hát mondták, hogy a vizet takarításra is lehet használni gazdaságosan, úgyhogy ott az első másodikosok voltak ilyen kreatívak, hogy ők hogyan tudták ezt felhasználni, de beöltöztek a nyolcadikosaink pufifánknak, az egészség és az egészségtelen életformát szemléltetve, és azért a diákjaink a felkészülésnek hatására azért az éltető vizet választották a színes fánkok helyett, tehát jól-jól teljesítettük, úgy gondolom, ennek a hétnek a feltételeit és a kihívását. Ma pedig a flashmob van, a flashmob napja. Vízcseppeket alakítanak ki minden osztályok évfolyamon szinten, valamint kék ruhában jöttek ma a gyerekek, tehát hogy ezzel is lezárásképpen hangsúlyozzuk, hogy a teremtett világ valóban a kincsünk, annak az értékei, és mi intézményként pedig mindent meg tudjunk tenni azért, hogy a jövő nemzedéke egy tudatos, környezetért felelős felnőtté váljon. Húsvéthoz közeledve nálunk minden héten, heti alkalommal, egy alkalommal a húsvét értékeinek és a húsvétnak az üzenetének a megtanítása, átadása kitűzött célunk. Intézményi szinten összejövünk hetente egy közös időpontban, ahol a tanulók felkészülésével és a vezető pedagógusok segítségével a feltámadásnak a tényét, annak az üzenetét hangsúlyozzuk. Minden osztályközösség készül jó cselekedetekkel, amiben már az egymás felé való kiemelt figyelmet hangsúlyozzuk, azt, hogy szeretettel forduljunk a másik felé, vegyük észre a másikban a jót, valamint ha probléma van, akkor tudjunk segíteni. Tehát a nyitott szemmel való mindennapok megélését próbáljuk átadni a diákjainknak. Van csodapatikánk, amit az iskola lelkészünk üzemeltet ebben a húsvét előtti időszakban. Lázár Ervin csodapatikájának a történetén alapul ez a hitéleti tevékenység, ahol a gyerekek valóban fölmennek és bizalmasan kérnek segítséget, tanácsot vagy irányt abban, hogy hogyan tudnak jobbá válni, milyen jó cselekedetekkel tudják még akár az otthoni családi környezetüket is megajándékozni.
A Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum adott otthont az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Magyar Nyelv Múzeuma által szervezett anyanyelvi vetélkedő középdöntőjének, amelyen az 5.-8. évfolyamos általános és középiskolai tanulók mérték össze nyelvtani tudásukat. A feladatok játékos formában irányították rá a fiatalok figyelmét a magyar nyelv szépségére. Az általános iskolai fordulót a Miskolc Diósgyőri Református Általános Iskola, a középiskolai fordulót pedig a Lévai József Református Gimnázium nyerte, amivel kivívták a részvételt a Széphalmi döntőre. A részletekről Brézai Zoltán, a versenyszervezője nyilatkozik.
Ez most már a szóbeli középdöntő volt itt Miskolcon, a Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikumában. Itt a legjobb 6 általános iskola és 5 középiskola versenyzett. Már volt egy középdöntő egyébként a Herman Otto gimnáziumban, ahol szintén a legjobb ott 5 általános iskola és középiskola versenyzett, és innen az általános iskolások közül a Miskolc Diósgyőri Református Általános Iskola lépett tovább, azt mondom végigvezetve a döntőbe. Érdekes, izgalmas kérdéseket kaptak, volt szituációs játék, játszottunk palindrómokkal, homonimákkal, személynevekbe elrejtett településnevekkel, tehát sokszínű feladatokat kaptak most is a diákok.
Minek köszönhető, hogy ez a verseny évről évre mindig új lendületet kap?
Szerencsére mindig vannak olyan tanárok, olyan pedagógusok, akik felkészítik a diákokat, és vannak olyan tanulók, akik örömmel jelentkeznek erre a versenyre, mert a nyelvi leleményesség, a nyelvi kreativitás érdekli őket, szeretnek a nyelven játszani, és ez a játékosság, ami átszövi ezt az egész versenyt, egy picit még érdekesebbé, izgalmasabbá teszi. Ugye ennek volt egy írásbeli fordulója, az alapján kerültek be ide a legjobb csapatok, és nem csak itt Borsodabau Zemplén vármegyében, hanem Heves vármegyében, Győr-Moson-Sopron vármegyében, a Felvidéken, Kárpátalján is voltak fordulók, és még zajlik most is folyamatosan, mert március 30-án Rimaszombaton lesz az utolsó középdöntő, és majd április 15-e a döntő. Hagyományoknak megfelelően a Magyar Nyelv Múzeumában Széphalmon versenyeznek majd a legjobb csapatok.
Ki a támogatója ennek a versenynek?
Szerencsére az ügy mellé állt azonnal szinte a kezdetektől az Anyanyelvápolók Szövetsége. Nyíri Péter a szervezet elnöke segíti a versenyt, jutalomkönyvekkel is, most is az első helyzet a Tinta könyvkiadó szép kiadványát kapta, és természetesen a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Magyar Nyelv Múzeuma is, amely helyet ad, a kollégák segítenek, társ Tumpné, Braun Zsuzsa, Feckó Ágnes, Demján Ferenc, nagyon sokan, Gál István, ők mind-mind ott voltak, és segítettek akár zsűrizésben, akár a feladatok javításában, akár a lebonyolításban, tehát éppen szerdán 25-én Győrben voltunk, oda utaztunk, és ott is ott voltak a segítők, mind a zsűriben, mind pedig az előkészítésben.
Ön pedig a levezetője a versenyeknek, hogy bírja energiával?
Nehéz azért a végén, mert a fiatalokat sem irigylem, ott a 8. feladat, 8 feladat van mindig a 8. feladat környékén, hogy még azért mindig koncentráljanak, ez már nagyjából ilyen másfél óra környékén következik be, de azért fejben mindig ott vannak, és figyelnek arra, hogy mik az utolsó kérdésekre a jó válaszok, és itt is nagyon sok szép jó válasz született, a verseny vége felé is.
A tavalyi megméretetésről mit érdemes tudnunk?
Ott is a legjobb csapatok voltak jelen, és például a pozsonyi Duna utcai alapiskola és gimnázium csapata volt a legjobb az alapiskolásoknál, a gimnazistáknál meg a Lévai József Református Gimnázium, úgyhogy vannak itt kimagasló csapatok, és olyanok is, amelyek most már évek óta visszatérőek. Van olyan csapat, amelyik már az első versenyen ott volt, itt az általános iskolások közül mondhatnám akár a Sajókeresztúli Ötvös József Általános Iskolát, vagy az Avastetői Alapfokú Művészeti Iskola Széchenyi István tagiskoláját, úgyhogy jó dolog, hogy vannak régiek, és vannak új csatlakozók is, mert a versenynek híre megy, megkedvelik, és aztán jelentkeznek.
A 26. országos Kazinci Szép Magyar Beszéd versenyt az elmúlt hétvégén rendezték meg a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kisújszálláson a Móricz Zsigmond Református Kollégiumban. Szűcs Tamás, a település polgármestere, köszöntőjében Márai Sándort idézte. Különösen a magyar nyelvben összecseng és egymásból következik ez a két szó, ölés és ölelés. Szűcs Tamás polgármestert hallják.
Az elmúlt esztendőben a korábban megszokottakhoz képest is jóval több rangos eseménynek adott otthont kisújszállás, amely büszkén mondhatom egy nemrég publikált turisztikai kutatás szerint a tavalyi évben lakosság arányosan a legtöbb rendezvénynek adott otthont a vármegyében. Minden másnap történt valami közéleti esemény kisújszálláson. Ennél is fontosabb, hogy településünk eközben igazi sulivárossá lett. Tavaly szeptemberben több mint 250 diák kezdte meg elsős tanulmányait városunk három középiskolájának valamelyikében. Ha azt vesszük, hogy a kétszer ekkora Karcagon fel ennyien sem iratkoztak be, akkor érezzük csak igazán a sulivárosi jelző hangsúlyát. Idén pedig 534 nyolcadikos diák adta be jelentkezését a három helyi középiskola valamelyikébe. Bár nagyon komoly demográfiai kihívásokkal küzdünk, hiszen a népesség, mint hazánkban, mindenhol sajnos fogy, ám ez az edukációs rendszerünkben egyáltalán nem érzékelhető, sőt, számos kiemelkedő országos és nemzetközi eredményt érnek el tanulóink, akikre nagyon büszkék vagyunk. Nem véletlen lettünk időközben tehetségbarát és a Magyar Tudományos Akadémia által elismert tudománybarát önkormányzat is. Ezért ezúton is köszönetet mondok mindkét fenntartónak, ehelyett a Református Egyháznak is, de intézmény vezetőinknek, no meg persze tanárainknak, diákjainknak egyaránt. Móriczos öregdiákként külön öröm számomra, hogy Alma Materem az egyik legvonzóbb iskola a térségben, ami nem véletlen. Egész egyszerűen azért, mert ahogyan az általam igen nagyra becsült főigazgató úr szokta mondani, itt igazán jól és biztonságban érzik magukat a gyermekek, akik számára minden adott a kiteljesedéshez. És a mai megvadult torz hamis világban talán ez a legfontosabb. Egy ilyen kiteljesedés, egy ilyen bizonyítási lehetőség, egy szárnybontogatás lehet ez a mai verseny, ez az hétvégi verseny is, minden kedves jelenlévő tanuló számára. És én azt kívánom mindenkinek, hogy ha már itt vagytok, akkor érezzétek nagyon jól magatokat, és egyáltalán ne izguljatok. Nos, kedves diákok, izguljanak hát tanáraitok, ti pedig csak lazán, vagányan mutassátok meg, hogy a magyar nyelv annyira csodálatos, hogy nem illik, nem is lehet vele rosszul bánni. Bárcsak ezt a köznyelv jelenkori művelői is így éreznék. Nekik Márai Sándor gondolatait ajánlom figyelmükbe, aki azt mondta, különös a magyar nyelvben összecseng és egymásból következik ez a két szó, ölés és ölelés. Én az utóbbira szavazok, remélem, hogy ti is és mindenki ebben a teremben.
Szűcs Tamást, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kisújszállás polgármesterét hallották. Regionális híreink végén az időjárásról. kedden túlnyomóan borult lesz az ég, és több helyen várható eső, zápor. Az Alpok alján és a Kisalföldön a legkisebb a csapadék esélye. Az északi északnyugati szél több felé megerősödik, a Nyugat-Dunántúlon és a Bakony és a Balaton térségében viharossá fokozódik. A hőmérséklet kedden 6 és 11 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. március 30-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Elindult a NAV húsvéti ellenőrzési akciója, Karszt Kapocs címmel rendeztek konferenciát Jósvafőn. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Karszt Kapocs címmel rendeztek konferenciát Jósvafőn a Művelődési Házban. A szakmai tanácskozás középpontjában a turizmus fejlesztése állt, különös tekintettel a térség gazdasági szereplőinek együttműködési lehetőségeire, amely hosszú távon is meghatározza a vidék jövőjét. A témában több neves turisztikai és gazdasági szakember előadását hallhatták a résztvevők. A részletekről Jóna Gábor polgármestert hallják.
A turizmus és a marketing a fő célja a rendezvénynek. Úgy gondoljuk, hogy egész sok turisztikai és turisztikával kapcsolatos szolgáltatás van itt konkrétan Jósvafőn és Aktelken is, de itt az Aktelki Karszton is egész sok, ilyen 70-90 szolgáltatóra rú ki, és még minden szálláshely fel sincs kutatva, és nekik szeretnénk most segítséget nyújtani. Alapvetően a célja az az volt, hogy egy évben egy szakterületet érintsen a Karszt Kapocs. Most ugye itt élünk ezen a vidéken, tehát a turizmus kézenfekvő első témának. Terve van később a mezőgazdaság is, de mivel jellemzően itt a turisztika a fő bevételi forrás, ezáltal ugye meglátjuk, hogy milyen trendeket tudunk találni ezen az éven a turisztikával, és hogy jövőre érdemes-e arra még egy kapcsot szervezni. Én úgy gondolom, hogy minden évben is tudnánk a turisztikáról előadást, mert annyi szenzációs előadás és lehetőség van, amikkel tudnánk minden évvel beszélni, felkészülni, de egyébként benne van a pakliba, hogy jövőre egy más szakirányról fog a Karszt Kapocs konferenciát tartani. Az elmúlt két évben egész sok megkeresés érkezett, hogy hogyan lehetne vállalkozni, nem tudunk benne segíteni, mert jó magam 22 óta vállalkozom, és ennek alapján tavaly év elején egy barátommal kitaláltuk, hogy csináljunk olyan rendezvényt, ami a vállalkozni vágyó térségben élők számára biztosít egy ilyen fórumot, ahol tudnak a nulladik lépést meg tudják tenni az adott szakterület irányába. És a lehetőséget biztosítottunk nekik olyan előadásokra, melyek a vállalkozások megalapításához szükségesek, például VOSZ, akkor volt mérleképes könyvelőnk, MFB termékszakértőnk, pályázati írónk, akkor a helyi líder kapcsolata és a vállalkozások kapcsolatáról volt szó. Meglepő volt számunkra, hogy azért itt a két település Aktelek Jósvafőről számomra kevesebb vállalkozó jött el, mint amire számítottam, de viszont itt az Aktelki Karszton érő vállalkozások 15-20 kilométeres körről, hogyha beszélünk, azért itt sokan voltak. Én úgy gondolom, hogy hasznos volt, mint ott a kérdések feltevése, mint a kapcsolatoknak a megteremtése, és visszajelzést már kaptunk a résztvevőktől, hogy nagyon hasznos volt. Volt, ahol akár össze is jött egy együttműködés, egy előadó és egy vállalkozó, vagy egy vállalkozó jelölt részéről.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal megkezdte húsvéti ellenőrzés sorozatát, a hivatal kiemelten vizsgálja a zöldséget, gyümölcsöt, húst és tojást árusítókat. Revizorokra számíthatnak az üzletekben, a piacokon, a kitelepüléseken, az online térben, húsvét vasárnap és hétfőn pedig a rendezvényeken is. A további részletekről dr. Paskúné Pivkó Mónika, a NAV Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
A NAV azt vizsgálja, hogy a kereskedők szolgáltatók bevételeikről adnak-e számlát vagy nyugtát, a vállalkozások bejelentik-e alkalmazottaikat, a kereskedők számot tudnak-e adni áruik eredetéről, illetve betartják-e a jövedéki termékek árusítására vonatkozó szabályokat. A revizorok az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését is vizsgálják. Húsvétkor kiemelt figyelmet fordít a NAV az áruk eredetének vizsgálatára is. Hogyha a revizorok szabálytalanságot találnak, a vállalkozás az áru értékének akár 40%-át kitevő bírságot is kaphat. Ráadásul ennél a jogsértésnél kötelező bírság minimum is él. Magánszemélyeknél és egyéni vállalkozóknál ez a bírság minimum legalább 200 ezer forint, cégeknél pedig minimum 500 000 forint. A szabályszegés nem kifizetődő. Az a vállalkozás ugyanis, amelyik elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, akár 2 000 000 forintos mulasztási bírsággal is számolhat. A három legsúlyosabb adóügyi jogsértés a nyugtaadás, az alkalmazotti bejelentés elmulasztása és az igazolatlan eredetű áru valamelyikének elkövetése esetén a NAV akár 12 nyitvatartási napra is lezárhatja az üzletet. Ismételt jogsértés esetén a hivatalnak nincs mérlegelési lehetősége, a bolt bezárás kötelező szankcióvá válik. Speciális szabályok vonatkoznak a kedvezményes adózási módot választókra. Ezért a katásoknak és a kivásoknak egyáltalán nem éri meg kockáztatni. Elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól, akkor, hogyha három legsúlyosabb adóügyi jogsértés elkövetéséért állapít meg terhükre mulasztási bírságot a NAV. Az általányadózásra való jogosultság is megszűnik, hogyha a vállalkozó elmulasztja nyugtaadási kötelezettségét. A NAV ellenőrzései nem csak az állami bevételek biztosítását szolgálják, a hivatal egyben a tisztességesen működő vállalkozásokat is védi azzal, hogy fellép azokkal szemben, akik adóelkerüléssel próbálnak versenyelőnyhöz jutni. A közelgő ellenőrzésekről mindig érdemes tájékozódni a NAV honlapján az adótrafipax rovatban, ahol a hivatal előre jelzi, hogy milyen típusú vizsgálatok várhatók a következő időszakban.
Közel 40 szakrendelés érhető el a Sárospataki rendelőintézetben a térség betegei számára. A szolgáltatások közül kiemelkedik az úgynevezett egynapos sebészet, amely különösen azoknak jelent segítséget, akik nehezen tudják megoldani az utazást. Jarencsi Katerina igazgatót hallják.
Gyakorlatilag a Sárospataki rendelőintézet ez egy járó betegellátó intézmény. Majdnem 40 szakrendeléssel működünk, meg van határozva, hogy hány szakorvosi óránk van, amit biztosítanunk szükséges, és ezeket mi most 99%-ban tudjuk is biztosítani. Emellett, mivel az önkormányzatnak van kötelező feladata az alapellátás biztosítása, nyilván egészségügyi ellátóként ez is a mi feladatunk, hogy ezeket biztosítani tudjuk. Például olyan esetben, hogyha kiesik egy házi orvos, volt ilyen a tavaly év során is, hogy nyugdíjba vonult a 6-os körzetnek a házi orvosa. Ilyenkor nekünk kell helyettest biztosítani, helyettest találni, meg megállapodni egy olyan orvossal, aki biztosítani fogja ennek a körzetnek az ellátását. De például az iskola egészségügyi ellátás, mint alapellátást is mi biztosítjuk. A védőnőket most már nem, tehát 2023-ban volt egy olyan váltás, amikor ők felkerültek a megyei kórház irányítása alá. Eleve az önkormányzata fenntartunk. A költségvetésünkben is van szerepe, hiszen tavalyi évben is, és valószínűleg ebben az évben is szükség lesz arra, hogy intézményi önkormányzati támogatást kérjünk tőle, mint fenntartótól. A Költségvetésünk úgy néz ki, hogy nagy részt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a bevételeink finanszírozója, tehát egy olyan 80-85%-ban a NEAK a finanszírozója a bevételeinknek, és ennek a nagy része, tehát gyakorlatilag a működésünket úgy fel is éli, és ezen túl olyan kiadásokat, amiket már nem tudunk ebből a forrásból biztosítani, ott szükség van arra, hogy az önkormányzat segítségét kérjük, és egy intézményi finanszírozást igényeljünk tőlük. Ebben a tavalyi évben óriási segítséget nyújtott az önkormányzat, és bízom benne, hogyha az idén szükség van rá, akkor most is tudunk rájuk számítani. Mindig van valamilyen változás, tehát azt nem tudom mondani, hogy bejövünk reggel, és akkor minden jó, és minden megy, és akkor csináljuk a dolgunkat, tehát mindig van valamilyen változás, amit meg kell oldani, amit nem problémáknak fogok fel, hanem inkább feladatnak, amit meg kell, hogy oldjunk. A tavalyi év során is volt egy-két olyan szakrendelés, ahol elment orvos, újat kellett keresni, és itt nyilván mindig törekszünk arra, hogy próbáljunk egy biztonságos betegellátást biztosítani, hogy minél kevesebbet érezzen abból, hogy most történt valamilyen változás, vagy elment egy orvos, és akkor adott esetben nagyon hosszú ideig nem tudják igénybe venni azt az adott szakrendelést, tehát ezeket próbáljuk mindig napra készen, vagy ha van rálátásunk és lehetőségünk, akkor már előre dolgozunk azon, hogy ezek biztonságosan megoldódjanak.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Krisztus, a béke királya, ma is azt kiáltja a keresztjéről. Tegyétek le a fegyvert, emlékezzetek, hogy testvérek vagytok, mondta 14. Leó pápa a Szent Péter téren bemutatott virágvasárnapi szentmisén, amellyel megnyitotta a nagy hetet. A szertartás a Szent Péter tér közepén álló obeliszknél kezdődött, ahol 14. Leó megáldotta a Jézus jeruzsálemi bevonulását jelképező olajfa ágokat és pálmaleveleket. Ezeket tartották kézben bíborosok, püspökök, az egyház más tagjai és a hívők is. A Szent Péter bazilika előtti szabadtéri oltárnál mondott homíliájában az egyházfő Jézusról, mint a béke királyáról beszélt. Hangoztatta, hogy miközben ő kereszthalálra készül, mások háborút készítenek elő, miközben ő kitart a békességben, másokat az erőszak uralja, miközben ő vigaszt nyújt az emberiségnek, mások botokat és kardokat ragadnak meg. Jézus átöleli az emberiség történetének minden korában és minden helyszínén emelt kereszteket. Meglátjuk benne a keresztre feszítetteket, sebeiben a mai emberek sérüléseit, kiáltásában a most szenvedők sírását, azokét, akik elvesztették a reményt, betegek, magányosok, erőszak vagy háború áldozatai, mondta 14. Leó pápa virágvasárnap homíliájában. A Szent Mise után, az úrangyala imádság előtt mondott beszédében 14. Leó pápa virágvasárnap megemlékezett a közel-keleti keresztényekről, akik, hangoztatta, a háború miatt nem biztos, hogy meg tudják tartani a húsvéti szertartásokat. Krisztus szenvedéséhez hasonlította a háború sújtotta népek szenvedéseit, és a béke útjának konkrét megnyitását sürgette. A pápa megemlítette azokat a tengerészeket, akik a most zajló háborúban a tengeren veszítették életüket. A föld, az ég és a tengerek az életre és a békére teremtődtek, hangsúlyozta a pápa, aki megemlékezett a Kréta szigeténél az utóbbi napokban tengerbe veszett migránsokról is. Virágvasárnap Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékezik az egyház. Ternyák Csaba egri érsek a bazilikában bemutatott szentmisén elmondta, a passió drámai történetének évenkénti meghallgatása újra és újra alkalmat ad, hogy átéljük és elgondolkodjunk Jézus szenvedéséről. Megindító és lelkünk mélyéig felzaklató ez a történet, fogalmazott. A főpásztor rámutatott, a fizikai fájdalmak mellett Jézusnak meg kellett tapasztalnia a lelki szenvedést és a teljes elhagyatottságot is. A nép szembefordulásánál is sokkal jobban fájt neki a 12 apostol magatartása, Júdás árulása, Péter háromszoros tagadása. Ezen a különleges vasárnapon egy pillanatra álljunk meg ennél a gondolatnál, az árulás témájánál. Fogalmazott Ternyák Csaba érsek majd hozzátette. Ez volt a legnagyobb szenvedés Jézus keresztútján, amely mind a mai napig folytatódik. Jézus követőinek, híveinek, választottjainak árulása azóta sajnos mindvégig tart az egyház történelmében. Ma is milyen sokan elhagyják hitüket. Minden ember életében az a legfájdalmasabb szenvedés, amikor abban kell csalódnia, akiben legjobban bízott. Legyen az házastárs, családtag, barát. Az ellenségek csak a dolgukat végzik, amikor bántanak minket, hiszen ők ellenségek, de a bizalmasok árulása a fizikai szenvedéseknél is fájdalmasabb és mélyebbre hatol. Megváltunk mindezt megtapasztalta, ezért mi is bármiféle csalódásunkban, bánatunkban bizalommal fordulhatunk hozzá. Nála megtérésre, vigaszra, bátorításra találunk, fogalmazott az egri érsek. A szentbeszédet követően négy, a beavató szentségekben húsvétkor részesülő hívő, a főpásztor és a közösség előtt megerősítette szándékát a keresztség, a bérmálás és az eukarisztia felvételére. Pályer Antal, Tárkányi Béla és Mindszenti Gedeon papköltők emlékére és tiszteletére a Szent István Rádió és Televízió versmondó versenyt hirdet dr. Ternyák Csaba egri érsek fővédnökségével az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő intézmények diákjai részére két korosztályban. Általános iskola felső tagozat, középiskola. Intézményenként, kategóriánként egy-egy, összesen két tanuló nevezését várják. Céljuk, hogy felelevenítsék a három egri papköltő, Pályer Antal, Tárkányi Béla és Mindszenti Gedeon emlékezetét, a fiatalok megismerjék műveiket. A verseny időpontja 2026. május 15-e péntek 10 óra. Helyszíne az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont. A nevezési határidő 2026. április 30-a. A jelentkezéseket az Egri Főegyházmegye honlapján található űrlap kitöltésével várják. A sikeres felkészüléshez segédanyagot biztosít a rádió a három költő 10-10 versével. Mindszenti Gedeon, Pályer Antal, Tárkányi Béla. Ezek közül tudnak választani a felkészítő tanárok és a diákok. A verseket dr. Lisztóczky László válogatta. További információ kérhető a program@szentistvánradio.hu címen. Megújult és kibővült a Szent György Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kisboldogasszony tagóvodája Járdánházán. A plusz csoportszobával immáron 100 fő befogadására lett alkalmas az épület, amely új tornatermet is kapott, de a fejlesztés része volt a nyílászárók cseréje és az energetikai korszerűsítés is. A megáldással egybekötött átadó március 26-án volt. Az ovisok műsora után a köszöntők sorát Rizs Gábor országgyűlési képviselő kezdte, aki a pedagógusi szakma azon szépségét emelte ki beszédében, amely során egy nevelő értéket adhat át a rábízott gyermekeknek, hozzájárulva ezzel a személyiségük épüléséhez és ahhoz, hogy később esélyük legyen megérteni a körülöttük lévő világot. Dr. Csuszda Gábor országgyűlési képviselő örömét fejezte ki, hogy egy éven belül ez már a negyedik katolikus óvoda a térségben, amely vagy megújul, vagy felépül. A körzet jövője szerinte abban áll, hogy milyen gyermekek nevelődnek fel, és ők majd milyen környezetben tudnak élni. Ebben nagy szerepe van a pedagógusoknak, hangsúlyozta. Kossuth Henrietta tagintézmény vezető beszédét visszaemlékezéssel kezdte, miszerint 4-5 éve vált igazán szűkössé a tér, nehézkessé vált emiatt a programok, foglalkozások lebonyolítása. Nagy örömként érte ezért a bővítési, korszerűsítési lehetőség az intézményt, és bár nehéz volt az építkezés időszaka, összefogással és sok türelemmel sikerült túllendülni rajta, fogalmazott az igazgató. Kossuth Henrietta tagintézmény igazgatót hallják.
Most már jó ide bejönni, mert ez nem csupán egy óvoda a sok közül, nem csupán egy munkahely, hanem valójában a második otthonunk lett olyan, amilyenné mi formáltuk. A gyerekek szeretetteljes, nyugodt, biztonságos légkörben fejlődhetnek, hitéleti nevelésben részesülhetnek, élményekben gazdagodhatnak. Istennek legyen hála ezért.
Azok a gyerekek, akik ide járnak, számunkra a jövőt képviselik. Polgármesterként pedig a legfontosabb dolgom az, hogy ezt a jövőt segítsem, mondta Kovács Gábor, a település vezetője. Németh Borbás Anikó főigazgató helyettes köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki segítette az óvoda megújulását. A pedagógusokat méltatva hangsúlyozta, munkájukat áthatja a szeretet, odaadják mindenüket, ha kell idejüket, ha kell lelkük egy-egy kis darabkáját. Lóci Tamás, az Egri Főegyház megyei katolikus iskolák főhatósága elnöke beszédében kiemelte, amikor az Egri Főegyház megye egy-egy oktatási nevelési intézményt átvesz, minden esetben törekszik arra, hogy a helyi erők által felépített hagyományokat, értékeket megőrizze. Így van ez a járdánházi óvoda kapcsán is.
Képviselő úr elmondta azt, hogy mennyire köszönni az egyházaknak, különösen is a római katolikus egyháznak az egyre nagyobb szerepvállalást a nevelés-oktatás területén. Én jó szívvel meg tudom fordítani ezt a mondatot, hogy mi meg azt köszönjük, hogy van erre igény a családok, a szülők részéről, nyitottság, fogadó készség, és most már elmondhatjuk egyházmegyei szinten legalábbis, hogy több évtizedes pozitív tapasztalat. Hála Istennek ezek az együttműködések, ezek nagyon sok településen adtak sok mosolygós arcot, sok örömet, sok fejlődést.
A járdánházi önkormányzat a TOP Plus településfejlesztési operatív program keretén belül 400 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert el a projekt megvalósítására. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek Csíksomlyóba május 22-e és 25-e között 22 fős kisbusszal. Az utazás önköltsége 50 ezer forint per fő, és a falusi vendéglátás 40 euró fő per nap, összesen 120 euró per fő lesz. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat 2024@gmail.email címen lehet. A zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc plébános. Sebei szereztek számotokra gyógyulást mottóval, nagypénteki keresztútra várják az Egri várba a kedves híveket 2026. április 3-án. A hagyományokhoz híven a fájdalmas anya templomtól indul a menet 19 óra 30 perckor. Lőrinciben a hagyományos városi keresztútat az idén is nagypénteken tartják. A menet április 3-án nagypénteken reggel 7 órakor indul a városi templomnál lévő keresztől. Aki nem tudja vállalni a teljes szakaszt, lehetőség van rövidebb útvonalon történő csatlakozásra is. A szervezők szeretettel várnak mindenkit, hogy elmélkedjünk Jézus szenvedéséről, hiszen mindannyian elmondhatjuk a zenés darab címét, hogy értem is meghalt a kereszten. Invitálja a híveket Széles László atya. A 8. élő keresztút Ecséden, április 3-án, nagypénteken, délben kezdődik a világ békéjéért. Az indulás a Mindenszentek római katolikus templomtól lesz. A településen keresztül a Szentkút völgye Böldagasszony kápolnáig tart a menet. A szervezők a Szentlaposi Szűzanya kápolna alapítvány és az Ecsédi Egyházközség. Nyitott gyógyító alkalom és tűz és fény dicsőítő szentségimádás lesz a Koret Lumen Christi közösség szervezésében Egerben a Minorita templomban április 18-án 15 óra és 18 óra között. A szentmise 18 órakor kezdődik majd. A Bélapád falvi apátsági templomot május 30-án, szombaton fél 11 órakor kezdődő szentmise keretében áldja meg Ternyák Csaba egri érsek. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyház megye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Koleszár Krisztián, Kriston Tamás és Sinkovics Andrea, a szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Folytatta hibátlan sorozatát az alsóházi rájátszásban a debreceni vízilabda csapat. Lelátó átadással ünnepelt Múcsonyban a 15. születésnapját ünneplő Putnaki Sajóvölgye focisuli. Idén is 405 millió forinttal rendelkezésre a fogyatékossággal élők sportolását támogató több mint sportprogramra. A jubileumhoz méltó küzdelmeket hozott a 70. Tipmix Pro Bocskai István emlékverseny Debrecenben. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Folytatta hibátlan sorozatát az alsóházi rájátszásban a debreceni VSE Master Good férfi vízilabda csapata. A hajdúságiak a negyedik fordulóban a Miskolc otthonából hozták el a 3 pontot. A remek első félidőt követően a harmadik negyedben jött egy váratlan rövid zárat, de a végén sikerült a maguk javára fordítaniuk a mérkőzést. Az eredmény Panergy Miskolc, DVS-e Master Good 11-16. Lelátó átadással ünnepelt Múcsonyban a 15. születésnapját ünneplő Putnoki Sajóvölgy a focisuli. Az eseményen részt vett Schmidt Gábor, sportért felelős államtitkár is. Most őt hallják.
Meggyőződésem, hogy amit a Sajóvölgye foci iskola, a focisúli csinált az elmúlt 15 évben, az messze túlmutat még a labdarúgáson is, meg a sporton is. Sokfajta aspektusból vizsgálható az az elmúlt másfél évtized, ami itt megvalósult. Szerintem nagyon fontos az, hogy a itteni mély szegénységben élő fiataloknak egy olyan lehetőséget biztosítanak a sporton keresztül, amely a fiatalokat sok mindenre megtanítja, fölkészíti őket adott esetben az életre, és egyfajta kiutat is mutat a sportnak, megmutatja az integráló képességét is. Úgyhogy megmondom őszintén, hogy az elmúlt 4 évben az államtitkári szolgálatom során ez egy különösen szívemhez közel álló küldetés volt, hogy a Sajóvölgye focisulit támogassuk. Több 100 fiatal használja ezt a pályát is, és a családok, a szülők rendszeresen elkísérik a fiatalokat. Nekik biztosítunk ezáltal kultúrát, körülményeket, hogy ne a pálya mellől kelljen nézni a mérkőzéseket, vagy az edzéseket, hanem adott esetben több mint 250-en a fedett lelátó alatt, a többiek pedig a szabad ég alatt kulturált körülmények között követhetik a pályán zajló eseményeket. 2010-ben, amikor a kormányváltás megtörtént, akkor láttuk azt, hogy a sport teljes vertikumában elképesztő lemaradásban voltunk infrastruktúra tekintetében. Az egyik legfontosabb területe a sporton belül az volt, hogy az infrastruktúrát kellett fejleszteni, nem csak a labdarúgásban, hanem nagyon sok más sportágban is. Ez az elmúlt 16 évben, ami megvalósult létesítményfejlesztésben, az azt gondolom a világon is egyedülálló, és most már elmondhatjuk azt, hogy büszkén állhatunk, hogy a magyar sport szereplői kiváló körülmények között dolgozhatnak, és végezhetik a mindennapos tevékenységüket, úgyhogy ez egy nagyon fontos lépés volt, és nagyon szeretnénk azt, hogyha ez a fejlődési irány, amely az elmúlt 16 évben kialakult, ez megmaradna a jövőben is a sport ágazatán belül is.
Most pedig Demeter Zoltánt, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
Így nagyon jó érzés, és örülök annak, hogy a kormány kiemelten kezeli a sportot és az infrastruktúra fejlesztéseket, és ami nekem külön öröm, az pedig az, hogy ez a településekre is elér. Tehát egy nagyon fontos dolog, hogy ne csak a városokban legyenek megfelelő stadionok, vagy megfelelő sportlétesítmények, hanem legyenek a településeken, hiszen mi, akik itt élünk vidéken, ugyanúgy szeretjük a sportot, és nekünk is életbe vágóan fontos az, hogy a gyerekeink, itt a falusi gyerekek megfelelő körülmények között tudjanak sportolni, jelen esetben futballozni itt Múcsonyban. Hogyha erre a létesítményre én visszagondolok, hogy ez hogy nézett ki ezelőtt 30 éve, meg hogy néz ki most, akkor természetesen már azt is mondhatjuk, hogy Múcsonynak a látképe az teljesen megváltozott, főleg ezen a terület részen. Tehát mindenképpen pozitív ez a dolog a településnek az életében, és én bízom abban is, hogy az itt élő emberek is ezt látják, ezt átérzik, sőt örülnek annak, hogy 10 éves gyerekek U7-től U15-ig itt ezen a sportpályán sportolhattak és fejleszthetik a labdarúgásnak a technikait és a tudásukat.
Negruc Ágostont, a Sajóvölgye focisuli elnökét hallják.
15 év az ember életéből, ez akárhogy nézem, nagy idő. Hisz egy ilyen kis klub életében visszagondolva, hogy honnan indultunk, hol kezdtük ezt az egészet, ez hihetetlen. És én olyan hálás szívvel vagyok a magyar kormány irányában, hisz minden, amit van, a magyar kormánynak köszönhetjük. Az összes támogatást, a létesítményeket, hisz ha nem jutottunk volna hozzá forráshoz, akkor ezt nem tudtuk volna megcsinálni. És így sikerült minden, hisz felfigyeltek ránk, csináltuk, úgy gondolom hoztuk is az eredményeket, hisz ahogy államtitkár is mondta, országosan egy olyan tehetségközpont vagyunk, ami az országban nincs példája. Én nagyon sok helyen megfordulok, mindenhol tudják, ha Sajó Völgye odafigyelnek, hogy Sajó Völgye focisuli, hisz nagyon sok gyermekünk van, nagyon sok gyermeket neveltünk, sok van, aki már elment, NB szinten vannak, nagyon jó a munka, az edző kollégák nagyon jól dolgoznak, szívvel, lélekkel, egy igazi csapat. Azt is mondhatnám, hogy a Sajó Völgye egy család, hisz együtt vagyunk, jól tudunk szórakozni, ha úgy van, tudunk dolgozni keményen, hisz eredmények ezt ugyanúgy mutatják, hisz tettünk már valamit le az asztalra. Úgy gondolom, hogy minden fillért, amit kaptunk, arra költöttük, amire kellett, a fejlesztésre, hisz magáért beszél Mucsony, Putnok, mondhatom Bánhorváti, hisz ott is vagyunk, mindent ide fordítottunk azért, hogy ezeknek a gyerekeknek itt, ebbe a hátrányos helyzetű településekben ezt megcsináltuk, és vigyázunk a gyerekekre, hisz visszük, hozzuk őket. Nem kalódnak el az úton, hogy egyik ide megy, oda megy. Valahol ez egy nevelés is. A szülők örülnek, hogy jó helyen vannak. Én úgy gondolom, hogy amit itt teszünk mindannyian, nem csak én nagyon kevés lennék ehhez, hanem a kollégák, az edzők, akik szállítják őket, mindenki, kezdve a gépkocsi vezetőtől, takarítótól, mindenkinek csak hálások tudunk lenni, és vagyok, hisz mindenki tesz valamit az asztalra. Ezért jutott ez el ide, hogy 15 évesek lettünk, tehetségközpontunk lettünk, az se egy kicsi dolog, hisz az is mutatta azt, hogy milyen munkát végzünk mi itt a Sajó Völgye focisulinál.
Végül Kádár Zsoltot, a Sajó Völgye focisuli operatív igazgatóját hallják.
Igazi ünnep szerintem ez a Sajó Völgye focisuli életében. Tényleg felidéztük a kezdeteket és napjainkig. Azt mondhatom, hogy évről évre fejlődni tudtunk, és nagyon jól esett azok a köszöntő szavak, amit akár államtitkár úr, képviselő urak, vagy polgármester úr, vagy itt a kollégák mondtak. Én azt hiszem, ez egy kis család, és most nem is olyan kicsi, mert 50-nél több dolgozónk van. Azt hiszem, hogy büszkék lehetünk önmagunkra mindannyian.
Idén is 405 millió forint áll rendelkezésre a fogyatékossággal élők sportolását támogató több mint sportprogramra, mondta Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár Budapesten. Az államtitkár a budapesti Kocsis Sándor paralimpiai sportközpontban tartott sajtótájékoztatón elmondta, Magyarországon a várható élettartam 4,6 évvel marad el az uniós átlagtól, és felhívta a figyelmet arra, hogy egy felmérés szerint 43%-ban az életmód határozza meg az egészségi állapotot.
Ezzel hozzá tudunk járulni, hogy ők is egy kicsit többet mozogjanak, az ő számukra a mozgás legalább olyan fontos, mint az épek számára. Ők is egy kicsit többet mozogjanak, legyenek egy kicsit egészségesebbek, és az egész társadalom ennek köszönhetően legyen egy kicsit aktívabb, egészségesebb, mozogjon többet, legyen egy kicsit boldogabb, és ennek a programnak köszönhetően egy kicsit barátságosabb és élhetőbb is legyen Magyarország.
A jubileumhoz méltó küzdelmeket hozott a 70. Tipmix Pro Bocskai István ökölvívó emlékverseny Debrecenben az Ulán Gábor utcai sportcsarnokban. Magyarország egyik legrangosabb ökölvívó tornájának kiemelt mérkőzésén Hámori Luca Kubalova Tamara ellen lépett szorítóba. Az összecsapást Hámori nyerte, aki az aranyérem mellett a legjobb hazai női versenyzőnek járó díjat is hazavihette.
Soha nem tudunk ugyanolyan mérkőzést vívni egy ellenféllel, akárhányszor boxolunk együtt, de nagyjából tudtam, hogy mire számítotok, hogy magasabb nálam, hosszabb a keze, ezért inkább türelmesek, kontrapunyót, illetve néha támadópunyót kellett alkalmazni nála. Ez egy kicsit úgymond könnyítés volt, de egyébként így sem számíthattam könnyű mérkőzésre.
Az ötnapos viadalon 19 ország, mintegy 250 indulója vett részt. A Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke Kovács István szerint a hazai mezőnyben továbbra is szép számmal akadnak olyan tehetségek, akik idővel a neves elődök nyomába érhetnek.
Ezek a srácok, ezek elképesztő edzésmunkát végeznek, és nagyon jó látni, hogy milyen vágyjal és milyen akaraterővel rendelkeznek. Én remélem, hogy 2028-ra már meg tudjuk mutatni a magyar sportszeretőknek, hogy a magyar ökölvívást nem szabad eltemetni, a magyar ökölvívást továbbra is szállítani fogja majd reményeink szerint a későbbiekben azokat a legendákat, mint amiket már megszokhattak.
A 70. Bocskai István emlékversenyen 4 magyar aranyérem született. A menetek között a jótékonyságnak is jutott hely, a korábban licitre bocsátott Kovács István által dedikált kesztyűért befolyt összeggel egy debreceni kislány gyógyulását támogatták. Barcsa Lajos Debrecen alpolgármestere úgy fogalmazott, a város és az ökölvívás köteléke megrendíthetetlen, amit a világszinten is kiemelkedő hagyományokkal rendelkező torna, valamint a szakszövetséggel kötött együttműködési megállapodás is bizonyít. Barcsa Lajos szerint az idei esemény magas színvonalú lebonyolításához az újítások is hozzájárultak.
Látszik az, hogy ezt a tradíciót és a hagyományt a debreceniek igazán szeretik, hiszen 70. alkalommal megrendezni egy ilyen világversenyt, azt gondolom, hogy magáért beszél.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
To you, and a thousand years
till I find my heroes welcome within your arms.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4,